Zarándok szem. Koncz Attila teológus, szakíró műsora következik Kolozsvárról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból. A mikrofonoknál Ferenc Emessét és Koncz Attilát hallják. Ma este Izrael fővárosában, Jeruzsálembe kalauzoljuk el mindazokat, akik velünk tartanak. Élményekben és feltöltődésben gazdag zarándokutat kívánunk önöknek. Jeruzsálem. Sok mindent lehet említeni Jeruzsálem kapcsán. Nekem, ami most így hirtelen eszembe jut, az elsősorban az, hogy ugyebár Jézus az evangéliumi történetek szerint itt tűzte el a kereskedőket a templomból, itt volt az utolsó vacsora színhelye, itt halt meg és támadt fel, és itt jött létre maga a keresztény egyház is. Jeruzsálemhez kötődik ugyanakkor a Via Dolorosa, azaz a fájdalom útja, ahogy a Szentsír templom is, mely magába foglalja a Jézus Krisztus keresztre feszítésének és egyben közeli sírjának, valamint feltámadásának helyét. Ez csupán néhány megemlített mozzanata és helye annak, amiről ma szó lesz. Kedves Attila, szeretettel köszöntelek, és örülök, hogy ebben a csodaszép hónapban is együtt lehetünk.
Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek.
Mint mindig, most is kezdjük egy személyes kérdéssel. Mikor voltál először Jeruzsálembe? Valószínűleg erre így emlékszel, és mi az, ami legelőször megérintett téged? És maradnék ennél a legelső képnél, hiszen ugyebár tudjuk, hogy az életünknek ezek az első pillanatai, mozzanatai, eseményei, találkozásai, ez úgy nagyban meghatározzák akár azt is, hogy azok majd a későbbi életünkre, mindennapjainkra milyen hatással lesznek, úgyhogy ez az első bevezető kérdésem.
Egy szentföldi zarándoklatot értelemszerűen kétféle időrendben vagy sorrendben lehet teljesíteni. Az egyik az, hogyha kvázi a Jézus életének eseményeinek kronológiáját követve járjuk végig a szentföldnek a legfontosabb helyeit, a másik pedig, hát tulajdonképpen, ha fordítva tesszük ezt, tehát a végével kezdjük, vagyis Jeruzsálemmel. Hogyha az első élményemet kérdezed, akkor nekem ez érdekes módon meghatározó volt, hogy amikor én először jártam valamikor a 2000-es évek első évtizedének közepetáján a Szentföldön, akkor pont úgy jött ki a lépés, hogy Jeruzsálemmel kezdtem, és utána jött a többi helyszín, amiről a múltkori adásban beszéltünk, ugye Názáret, Betlehem, Galilea. És valahogy ez mindig úgy szokott lenni, hogy ahogy először történnek a dolgok, valahogy az válik természetessé. Tehát én is így gyakorlatilag először járván a Szentföldön belecsöppentem a közepébe, vagy a legsűrűjébe, Jeruzsálembe. Ugye ezek a szentföldi utazások az időjárási éghajlati okok miatt elsősorban késő ősszel, télen, kora tavasszal esedékesek, tehát amikor hamarabb sötétedik. Egy kicsit más a hangulata, mint mondjuk a nyári verőfényes időszakban. És számomra ez volt a meghatározó, hogy ott voltunk Jeruzsálemben, első nap késő délutánján, este már sötét volt, és rögtön a Szentsír bazilikával kezdtük a látogatást. Szóval, mintha tényleg a történet végével kezdtük volna, és utána próbáltuk volna felfejteni az előzményeket. És bármilyen furcsa, mint hogy, ahogy mondtam nekem, ez vált természetessé, megláttam ennek a szépségét, a sajátosságát, a elmélyültségét. Mert hogy valóban, hát hogyha a saját kereszténységünket, a saját hitünket nézzük, akkor azért itt most 2000 évvel az események után valahogy mindannyian ugyanígy vagyunk. Tehát ismerjük a történetet, ismerjük a végkifejletet, és abból próbáljuk aztán fölfejteni a krisztusi történetet, a tanítást, a számunkra szóló üzenetet. Tehát nekem ez a sötétbe burkolózó, kicsit misztikus, kicsit titokzatos, de mégis nagyon bensőséges, intim és meleg, idézőjelben Jeruzsálem élmény volt az első, és mondom, a Szentsír bazilikát is beleértve, amely nyilván egészen másképpen mutatja meg magát a nyári verőfényben, meg egy ilyen adventi, decemberi sötétségben. Sok az árnyék, vagy több az árnyék, mint általában azt megszoktuk, és ezek az árnyékok viszont egyáltalán nem félelmetesek, vagy egyáltalán nem elborzasztóak. Sokkal inkább az elmélyülésre, az elcsendesedésre, egy kicsit az elbújásra indítják az embert, és ez a fajta bensőséges, intim hangulat volt számomra az első benyomás, és bármi is történt azóta, mert hát most már mondhatom, hogy körülbelül tucatszor voltam a Szentföldön, illetve Jeruzsálemben, de ez az alapélmény ilyen tekintetben megmaradt.
Milyen történelmi és vallási jelentősége van Jeruzsálemnek? Akkor talán kezdjük innen a mai műsorunkat.
Hát ez egy olyan kérdés, amire szinte lehetetlen válaszolni, mert annyi minden aspektusa van ennek a dolognak, ami érdemes lenne egyébként a figyelemre. De hogyha a legalapvetőbb dolgokat szeretném csak elmondani, akkor elsősorban arra utalnék, ami persze közhely, de mint minden közhely igaz, hogy a három nagy monoteista vallásnak ez a közös szent helye, tehát a zsidó vallásnak, a kereszténységnek, illetve a muszlim hitnek is, ez egy olyan közös pontja, kapcsolódási lehetősége, ami azt gondolom, hogy páratlan a vallások tekintetében, és hát az már a sors vagy a történelmi helyzetnek az iróniája, hogy ez a nagy egység, ez a nagy összekapcsolódás éppen, hogy legtöbbször az ellenségeskedésben ölt testet, és a harcban, a küzdelemben, akár fegyverrel, akár más eszközökkel, de Jeruzsálem mindenképpen mondhatjuk, hogy a világnak az egyik legfontosabb spirituális központja vagy középpontja. Ugye Isten jelenléte. Hát nem is kell ennél messzebb menni, de hát már a zsidó vallás ugye évezredekkel ezelőtt azt mondta és azt vallotta, hogy Isten maga van ott jelen, a templomhegyen. Ugye amikor még megvolt a Fridláda, megvolt a templom, a jeruzsálemi templom, amiről ugye az Új Szövetségben is sokat olvasunk, akkor Istennek volt egy ilyen szinte kézzelfogható jelenléte Jeruzsálemben, és hát nyilván, ha most ugye ezt már inkább csak spirituális értelemben érthetjük és érzékelhetjük, de ez ma is igaz. Jeruzsálem egy különleges keveréke a világnak, a keletnek és a nyugatnak, a zsidóságnak, a kereszténységnek és a muszlim hitnek, és én azt gondolom, hogy ami a gyengesége, az az ereje, és fordítva. Tehát ez a sokszínűség, ez a sokféleség egy olyan fontos érték napjainkban, amit érdemes lenne nem csak megtapasztalnunk, hanem meg is őriznünk, illetve a türelem, a tolerancia jegyében megélnünk. Páratlan lehetőség, amivel az emberiség egyelőre úgy tűnik, hogy nem akar élni. De Jeruzsálemnek a lényege ugye már magában a nevében benne van, ugye a béke szó szerepel benne, a béke városa. Ez persze gyakorlati értelemben nagyon kevés, vagy nagyon kevés ideig volt igaz. De mint cél, az azt hiszem, hogy örökérvényű és mindannyiunknak szól. Hogy Jeruzsálemben azt a békét lássuk meg, annak a békének a lehetőségét lássuk meg, amire a mi mindennapi életünkben is szükség van. És nem véletlen, hogy az Új Szövetség is ugye a túlvilágról, Isten országáról, mint mennyei Jeruzsálemről beszél. Tehát az a fajta mennyei boldogság és béke, amit a Jóisten, illetve a Szentírás ígér nekünk, az itt is jelen lehetne ebben a világban, és igazából ez csak az emberiségen múlik, hogy meg tudja, meg akarja-e teremteni magának. Ez egy nagyon szép szimbólum véleményem szerint, és Jeruzsálemnek ez a lényege, hogy ezt a példát mindig felmutassa az emberiségnek, hogyha tényleg a Jóisten útján járna, akkor milyen lehetősége lenne itt a Földön is már, hogy jól, békében, boldogságban és szeretetben éljem.
Milyen lehetőségek vannak turistaként, zarándokként Jeruzsálemben való látogatáshoz és tartózkodáshoz?
Nyilván egy ilyen utazásnak a középpontjában az óváros áll, de aztán azon kívül is számtalan lehetőséget kínál még a város. De hát zarándok szemmel mégiscsak az óváros a leglényegesebb. Ugye fontos tudni, hogy az óvárosnak a mai területe, ez a fallal körül határolt terület, csak többé-kevésbé, de inkább kevésbé esik egybe azzal a várossal, azzal a Jeruzsálemmel, ami Jézus idejében állt a helyén, illetve még inkább igaz ez, hogyha Dávid városára gondolunk még sok századdal korábban. Ugye a mostani város szerkezet, illetve a városfal, amire utaltam, már a muszlim hódítást követő időszakban alakul ki, illetve épül föl, és ezért van az, hogy például olyan Sionhegy, vagy pedig az utolsó vacsorának a helye, az már a mostani városfalon kívül van, miközben a Golgota, illetve Jézus kereszthalálának és eltemetésének helye, ami pedig korábban volt a városon kívül, most a falakon belülre került. Tehát ezt érdemes tudatosítani, viszont az biztos, hogy maga az óváros ennek az egész Ó és új szövetségi történetnek egy sajátos, élő, értsük ezt most jól, múzeuma, tehát egy élő múzeum, ahol megtapasztalhatjuk azt is, hogy a mai kor embere, legyen szó zsidókról, keresztényekről, arab, tehát muszlim arabokról, vagy örményekről, hogyan élik meg ebben a szent városban a maguk hétköznapjait, illetve a maguk vallási örökségét, vallási életét. És hogy az előbb most el is mondtam, négy városnegyede van ennek a területnek. Ugye van a keresztény negyed, a muszlim negyed, a zsidó negyed, és az örmény negyed, és ezek mind-mind sajátos arculattal bírnak, és annak a vallási örökségnek a lenyomatát őrzik, amelynek a képviselői ott élnek. Úgyhogy érdemes, ha turistaként jár, vagy pláne zarándokként az ember Jeruzsálemben, mindegyikben megmártózni több-kevesebb ideig, mert ennek a sajátos szellemiségnek a megértéséhez azt gondolom, hogy mindegyiknek a megtapasztalására szükségünk van.
Most így az jött fel bennem, vagy azon gondolkodtam, hogy biztosan van, de mondjuk mi a különbség a között, hogy valaki csak turistaként megy Jeruzsálembe, és valaki zarándokként? Mert azért van különbség a kettő között.
Azt gondolom, hogy az elején, tehát amikor megérkezik az ember, lehet ilyen különbséget tenni, de ahogy minél több időt tölt el a városban, szerintem annál inkább válik turistából zarándokká mindenki. Meg igazából meg is fordítanám a dolgot, tehát hiába zarándokként érkezel oda először, akkor is turista vagy. Mert hiszen a kulturális különbségek, az, amit egy keleti település, egy keleti nagyváros jelent a mi általunk megszokott városok életéhez képest, tehát az nagy valószínűséggel, ahogy ezt mondani szokták, egy kultúrsokkot okoz. És ez nem is feltétlenül baj, mert ugye magának a zarándoklatnak is az a lényege, hogy kiszakadjunk a megszokottból, a hétköznapiból, a szürkéből, a szürkeségből. Tehát ez a kultúrsok nyilván elsőként, vagy első alkalommal kvázi turistaként éri az ember, és azt fel kell dolgoznia, és utána tud tovább lépni. De ahogy mondtam, biztos, hogy ha hosszabb időt sikerül ott eltöltenie, akkor ez annak az esetében is meg fog történni, aki esetleg kevésbé zarándok lelkülettel, vagy kevesebb hittel, vallásossággal érkezik Jeruzsálembe. Mert tényleg minden sarokból, épületből, kőből, a földből, mindenhonnan valami olyan sajátos lelkiség, inkább használom most itt az idegen szót, spiritualitás sugárzik, aminek a hatása alól az embernek nehéz kivonnia magát. Ugye van is egy ilyen kórkép, hogy Jeruzsálem szindróma. Nem tudom, hallottál erről, ennek az a lényege, pontosan az a lényege, hogy vannak olyan emberek, akik odaérkezvén a Szentvárosba annyira magukba szívják ezt a fantasztikus spiritualitást, teljesen hatása alá kerülnek, és hát mondhatjuk, hogy életmódot váltanak. Tehát én is találkoztam Jeruzsálemben többször is egymás után, tehát egy hosszabb időt jelent ez egy olyan emberrel, aki ennek a Jeruzsálem szindrómának a hatása alatt gyakorlatilag egy ilyen fehér tógába öltözött, hosszú szakát eresztett, és évekig ott lődörgött, kódorgott, vagy mondjam szebben, éldegélt Jeruzsálemben, az óvárosban, az utcáin, mindig ott lehetett látni a Szentsír bazilikában, de mondom a kisebb-nagyobb zegekben, zugokban, nem tudott szabadulni ettől az élménytől, nem tudott szabadulni ettől a kisugárzástól. És a dolognak az érdekessége az, mármint a Jeruzsálem szindrómának, hogy aztán ez minden embernél, már aki ebben valahogy belekerül, különböző ideig tart, de egyszer véget ér, és akkor ugyanúgy visszatér a normális hétköznapi életéhez. Tehát ez egy olyan feldolgozandó, mélyen megélendő tapasztalat, amire minden embernek egyrészt szüksége van, szüksége lehet, másrészt különböző módon is ideig tart a számára. De az biztos, hogy akár egy percet, akár sok évet töltesz Jeruzsálemben, az egy olyan élmény lesz, ami mindig referenciapont lesz, amire mindig vissza tudsz gondolni, amire mindig tudsz hivatkozni, és szükségét érzed annak is, hogy beszélj róla. Mert ugye minden ilyen tapasztalatnak, spirituális tapasztalatnak akkor van értéke, és akkor jó, akkor fontos, igazán meghatározó, hogyha beszélned kell róla, hogyha meg akarod osztani másokkal, és Jeruzsálem tipikusan egy ilyen hely, aminek a hangulatát meg akarod osztani másokkal. Számos olyan hely van a óvároson belül is, ahova érdemes elmenni, akár csoportosan megy az ember, akár, és ezt szeretném kihangsúlyozni, egyedül is. Vagy más egészen napközben, mint este. Tehát az például rendszeresen ezeknél a zarándok utaknál megtörténik, hogy nyilván a csoporttal a program keretében napközben fölkeressük a nyugati falat, vagyis ahogy magyarul mondani szoktuk, a sirató falat. És este pedig, amikor már visszamentünk a szállodába, megvolt a vacsora, akkor általában én felszoktam azt ajánlani, illetve javasolni, hogy menjünk vissza este, és nézzük meg este is, mert egészen más a hangulata. Valahogy az ember azt érzi, hogy közelebb tud kerülni ahhoz, ami az életében igazán fontos, vagy fontos kell, hogy legyen. Tehát ugye, hát mi van ott? Egy kőfal, ami nyilván építészetileg, meg történetileg is nagyon különleges, és önmagában már ezek miatt is izgalmas. De hát azért mégiscsak több évezrednek az imádsága van ott beleivódva a falakba. Ezt nehéz így elmagyarázni nyilván, vagy nehéz átadni ennek az érzését, de hát pusztán az, hogy az ember megérinti azt a falat, és még ki tudja hány ezer, tízezer, százezer ember tette ezt előtte, két évezred alatt. Ebbe belegondolni egyrészt mondhatjuk, hogy félelmetes, de sokkal inkább fölemelő. És valahogy annak a teljességét, vagy hogy is mondjam, azt a történelmi távlatot teszi átélhetővé az embernek, hogy bizony itt az Isten iránti tisztelet, az Isten szolgálata, a liturgia, a szónak az eredeti klasszikus értelmében, annak én is részese vagyok, és részese volt a 2000 évvel ezelőtti, meg a még az előtti ember, és én ebbe a sorba illeszkedem azzal, hogy tiszteletemet teszem ott. És ez egy borzasztóan erős élmény, ami borzasztóan sok erőt ad szerintem ahhoz az embernek, hogy a hétköznapokban is hitvalló tudjon lenni.
A virharim tzalul kajáin vereach orani nisab ruach ha'arbaim im kol pamoni Tardamat ilan va'even shvuya b'chaloma Ha'ir asher badad yoshevet uveliba choma Yerushalayim shel zahav v'shel nechoshet v'shel Alo lecha shirayich ani kino Yerushalayim shel zahav v'shel nechoshet v'shelo Alo lecha shirayich ani Chazarenu el borot hamayim lashuk v'lakika Shofar kore behar abayit ba'i ha'atika Uva me'arot asher basela alfei shmashot zorechot Nashuv nered l'yam ha'melach v'derech Yericho Yerushalayim shel zahav v'shel nechoshet v'shel ot Alo lecho shirayi ani Yerushalayim shel zahav v'shel nechoshet v'shel ot Alo lecho shirayich ani kino Yerushalayim shel zahav v'shel nechoshet v'shel ot Alo lecho shirayich ani kinor Yerushalayim shel zahav v'shel nechoshet v'shel ot Alo lecho shirayich ani
Azt hiszem, talán másfél évvel ezelőtt mesélte valaki, egy-két évvel ezelőtt maradjunk inkább ebben, aki zarándokként volt Jeruzsálemben, és így Nagybőjt tájékán, hogy a Via Dolorosa az számára milyen hatással volt, vagy mekkora súlyt akár levett a válláról, és hogy ez milyen hatással volt akár a mostani életére, vagy mostani mindennapjaira, mert éppen beszéltünk nemrég, és mondta, hogy még mindig úgy azzal az élménnyel, azzal a mélységgel van, amit ott megtapasztalt. Mesélnél egy picit erről is?
Na, a Via Dolorosa is egy ilyen kicsit ellentmondásos dolog, azt gondolom, illetve hát a tapasztalataim alapján, meg amiket másoktól hallok, hogy hogyan fogalmazzák meg az élményüket. Mert hogy az manapság egy kereskedelmi központ, hát mondhatjuk így, üzletek egymás hegyén hátán, hozzák viszik az árut, ott vannak az árusok, a vevők, kiabálás, piszok, szemét, zaj, nyáron ugye nagy meleg, stb. Ugye amikor valamilyen spirituális élményre gondolunk, akkor az a legkevésbé ilyen a mi felfogásunkban, tehát mi inkább a csendet, a nyugalmat keressük a templomokban ugye legtöbbször. Hát ez nem ilyen. De erre azt szoktam mondani, hogy Jézus korában sem volt ez másképp. Tehát amikor ő a keresztjét azokon az utcákon, azokon a köveken vitte, akkor ugyanilyen volt a hangulat, ugyanilyen volt az embereknek az emberek többségének ugye a nem törődömsége, oda nem figyelése, tehát ugye ők sem voltak tisztában azzal, hogy mi az, ami történik ott éppen azokban az órákban és percekben. És amikor mi zarándokként vagyunk ott, akkor tulajdonképpen nem baj, hogyha ugyanezt a közömbösséget, a világnak ezt a közömbösségét, sőt durvaságát éljük át. Mert ezzel kerülünk igazán közel vagy közelebb az eseményeknek a valódi történéséhez, ahogyan azok megtörténtek. Tehát a Via Dolorosa ilyen értelemben lehet megint csak, ahogy az előbb mondtam, egy sokkoló élmény, hogy hát de tényleg, hát mi ez az őrültek háza itt. Viszont igazából ez az, ami a valóságát annak a 2000 évvel ezelőtti pillanatnak visszaadja. Végigmenni ezeken a köveken, végigjárni ugye azokat a stációkat, amelyek szépen ki vannak jelölve az útvonalon. Nagyon nagy élmény, mert ugye ahogy a keresztútban, mármint amit a templomban végzünk is, minden egyes stációnak megvan a sajátos hangulata, a sajátos mondani valója, ugyanezt a Via Dolorosán is érezhetjük, ahogy a különböző helyszíneken, a különböző kijelölt pontokon végighaladunk. Mert más egy templomnak tényleg a csendes belseje, mert van olyan állomás, ahol egy templomban van az kijelölve, és ott tényleg van alkalom egy kicsit a csendesebb elmélyülésre, de van olyan stáció, ami egyszerűen egy utcasarok, egy utcának a sarka, és ott pedig aztán tényleg zajlik az élet, és hömpölyög a tömeg, és félrelöknek, és szóval ahogy azt elképzeli az ember. És ezek mind abban segítenek szerintem, hogy ennek az egész evangéliumi történetnek, a passió történetnek a sokszínűségét sokszor nem is érezzük, mert ugye hát azért 2000 év sokat finomított ezen a történeten, pedig erősen ott van benne a nyersesség, a durvasság, a keménység. Hogy ezzel szembesüljünk, hogy igen, a világtörténelem legfontosabb története zajlott ott, de úgy, hogy közben a világnak fogalma sem volt arról néhány ember kivételével. És a Via Dolorosa ezért egy óriási élmény annak, aki ezzel a megközelítéssel tud végigmenni rajta, hogy bizony mi keresztények, legalábbis itt Európában sokszor azt gondoljuk, hogy nekünk valami kivételezett helyzetünk van a világban, vagy kell, hogy legyen, és persze bizonyos értelemben, tehát teológiai értelemben ez igaz is, de a világnak a gondolkodása másmilyen. És igazából a saját helyünket és helyzetünket is akkor látjuk akár itt Európában is reálisan, hogyha tudomásul veszük és megtapasztaljuk a világnak ezt a másik fajta ridegségét. És ebből bontakozik ki aztán, hogy keresztényként nekünk mi igazából a feladatunk, hogy valahogy ezt a ridegséget próbáljuk meg áttüzesíteni, átlelkesíteni. És ez persze nagyon nehéz feladat, de ezt is pont ott érezhetjük meg ebben a lögdösödő tömegben sodródva, hogy milyen nehéz az embernek helytállnia, viszont mégis ez a feladata.
Így a lögdösödő tömeg kapcsán jött fel bennem akár kérdésként, de lehet, hogy már meg is válaszoltad, viszont lehet, hogy van gondolatod hozzá, hogy milyen kihívásokkal néz szembe Jeruzsálem, így a modernizáció, meg ugye a turizmus növekedése kapcsán, mert azért ez most nagyon erős.
Hát ez egy nagy dilemma valóban, szerencsére nem nekünk kell megoldani, de a tapasztalatom személyesen az, hogy azért az óváros és a városnak, Jeruzsálemnek a többi része azért nagyon élesen elkülönül egymástól. Azt is mondhatnám, hogy szerencsés, hogy fal veszi körül. Ez egyszerre praktikus, és ugyanakkor szerintem szimbolikus is. Tehát mintha az óváros úgy ki lenne emelve a világból, a városnak, a nagyvárosnak, a modern városnak a szövetéből. Tehát az óvárosban mintha megállt volna az idő. És ez nem csak az épületekben, meg nem csak a templomokban érhető tetten, a szent helyeken érhető tetten, hogy van egy sajátos időtlenség, hanem valahogy szerintem ez a lakóira is pozitív értelemben átmegy, átterjed, és az ő életük is nyilván, hát egyrészt nem könnyű, mert ha csak a tömeget veszem, másrészt ugye azért egy ilyen régi-régi városnak az épületei sem feltétlenül a mai igényeknek megfelelő módon vannak felszerelve, de hát valamit valamiért, ugye? Mégiscsak a világ közepe bizonyos szempontból, és akkor ezért az ember hajlandó a kényelmetlenség árát megfizetni. De az biztos, hogy én azt tapasztaltam legalábbis, hogy akik ott laknak bent a falakon belül, azért van egy sajátos öntudat bennük. Tehát tudatában vannak annak, hogy hol laknak, hol élnek, tartozzanak bármelyik valláshoz a három nagy közül, ugye, amit említettünk. Tehát Jeruzsálem nek ez a kettőssége, ez nagyon jó tetten érhető, de mondom, nem is baj ez. Nagyon segít abban a zarándoknak, hogy el tudja választani a fontosat a nem fontostól, a külsőt a belsőtől, a régit az újtól, stb. Stb. Mert ugye bár vannak az óvárosban is szálláshelyek, de nyilván nagyon korlátozott számban, és ahogy mondtam, azért azokat más igényekre szabták, mint a modern európai emberé. Tehát általában az óvároson kívül szállunk meg és lakunk, és ez is jó, hogy ezt az elválasztást meg lehet tenni, hogy az ember, amikor éppen az egyik helyről a másikra megy, akkor van ideje fölkészülni arra, hogy most akkor egyik dimenzióból a másikba lép.
Van-e valamilyen különleges helyi gasztronómiai specialitás a Jeruzsálemnek?
Jeruzsálemben, mint ahogy általában Izraelben, többféle kultúra és többféle gasztronómiai kultúra is keveredik, de azért alapvetően ez a közel-keleti ízvilága meghatározó, és az alapanyagokat tekintve is. Ugye mind a zsidó, mind az muszlim konyha bizonyos tisztasági szabályoknak kell, hogy megfeleljen, tehát ezek természetesen következetes módon érvényesülnek Jeruzsálemben is. Egyébként pedig azt gondolom, hogy a mi megszokott itthoni konyhánkhoz képest ez egy nagyon könnyű, mármint a szónak a jó értelmében, könnyű és egészséges konyha, amit mindenféleképpen érdemes nem csak kipróbálni, hanem egy-két apró trükköt, receptet akár el is lesni és hazahozni.
A bevezetőben már utaltam a Szentsír bazilikára, és te is az elmúlt jó néhány percben többször említetted. Mi az, amit tudunk a Szentsír bazilikáról, és mi az, amit úgy most megosztanál a hallgatókkal?
A Szentsír bazilika, bár hogyha már benne vagyunk, akkor látjuk, hogy egy hatalmas kiterjedésű nagy épület, de valójában mégis, mintha rejtőzködne a városban. Tehát, hogyha valamelyik kilátópontról tekintünk rá az óvárosra, akár az Olajfák hegyéről, akár máshonnan, akkor merezgetni kell a szemünket, hogy meglássuk. Ugye a szikladómot a nagy aranykupolájával rögtön meglátjuk, az magára is vonja a figyelmet, de a Szentsír bazilikának azok a szürkés színű kupolái, azok nem nagyon tűnnek föl, csak ha nagyon keresi az ember, és tudja, hogy hol keresse. Tehát a Szentsír bazilika rejtőzködik, de ha megtaláljuk, akkor apránként lépésről lépésre tárja föl számunkra a titkait, és ez nagyon izgalmas, ez szerintem óriási élmény. Ugye a Szentsír bazilika nem az első, tehát amit most látunk, az nem az első épület ezen a helyen. Ugye Nagy Konstantin császár építette az első bazilikát itt, amit most látunk, az ugye jóval később, mondhatjuk, hogy a keresztes időktől mostanáig épült és változott, mert ugye jellemzően ezek az épületek nem egyszerre épülnek meg, ahogy most látjuk őket abban az állapotukban, hanem ugye folyamatos építkezések, toldások, foldások, bővítések és egyebeknek az eredménye. Tehát amikor oda megyünk, ugye egy kis térről nyílik a főbejárata a templomnak, már önmagában ez a tér sem túlságosan impozáns, tehát ezt a fajta elrejtettséget, rejtőzést mutatja, ráadásul ezt a kis teret éjszakára, ugye két keskeny ajtón lehet bemenni a térre, le is zárják. Hajnalban nyitják ki újra, és amikor odaérünk a térre, akkor meglátjuk a hatalmas fa kaput, fából készült kaput, ami tényleg olyan hívogatóan nyílik, van nyitva, várja az embert. És ahogy belépünk, akkor rögtön egy félhomályos, hatalmas térbe kerülünk, ahol először néhány másodpercig még nem is látunk semmit, nem tudunk tájékozódni. Ha a tömeg olyan, hogy sodor magával bennünket, akkor már is jó, de ha éppen nincs senki, vagy kevesebben vannak, akkor a tanácstalanság ébred föl az emberben, hogy merre kell menni, mit kell itt csinálni, mit találunk, hol van, miért és egyáltalán. És akkor szépen lassan az ember felfedezi, vagy hát ahogy mondom, a tömeg segít neki felfedezni. Ugye, ahogy belépünk a kapun, akkor jobbra föl, sok-sok lépcsőn, meredek, nagy lépcsőfokokon jutunk föl a Golgotáig. Ugye, mert hogy a templomba belefoglalták azt a dombot, ami a Golgota. Persze, ha belegondolunk, hogyan fér el egy épületben egy ekkora természeti képződmény, hát úgy, hogy évszázadokig addig-addig farigcsálták, amíg egészen kicsi lett, és bele tudták foglalni az épületbe, de föl kell menni a lépcsőkön, és akkor ott meglátjuk azt a helyet, ahol Jézus Krisztust keresztre feszítették. Ha lemegyünk utána, akkor megnézhetjük azt a helyet, ahová a hagyomány szerint az ő vére lecsorgott, és szintén a hagyomány szerint az nem más, mint Ádámnak a sírja. És ugye ezzel szabadította meg mindazokat a lelkeket, akik ugye az ő megváltói működése előtt nyilván arra vártak, hogy a mennyországba kerülhessenek, mert egyébként megérdemelték volna. És amikor tovább megyünk, akkor ott találjuk a megkenés kövét, ez a másik nagyon fontos szent hely, amire, hogy ez egy márványlap, amire a hagyomány szerint Krisztus testét fektették az asszonyok, amikor a bebalzsamozást végezték. És akkor, ha még tovább megyünk, akkor jutunk el magához a szent sírhoz, ami pedig szintén egy épületen belüli kicsi épületecskében található. Ide általában nagyon hosszú sort kell kiállni, hogy az ember bejuthasson, de hát ez sem feltétlenül probléma, mert azért föl lehet használni ezt az időt hasznosan egy kis elmélkedésre, elmélyülésre, végig gondolni az egész passió történetet, amelynek ugye, hát ha nem is a lezárása, de a csúcspontja, ugye a Szent Sírnak a meglátogatása. És ahogy oda bejutunk, ugye ez a kis épület, ez két helységből áll, ugye az elől van az angyalnak a szobája, ahogy mondják, ugye ott egy nagy kőtömb jelzi azt a helyet, ahol a húsvét vasárnap reggel az angyal várta Mária Magdolnát, illetve az asszonyokat, illetve ahol elmondta nekik, hogy nincs itt. És akkor utána tudunk belépni magába, abba kicsiny, apró, szűk, alacsony helyiségbe, ahol a Szent Sírt találjuk. Ezt egy márványlap borítja, de éppen néhány évvel ezelőtt, amikor ezt az épületet felújították, akkor ezt a márványlapot sok száz év után leemelték, és valóban megtaláltak ott egy olyan sziklatömböt, amire a holttestet el lehetett helyezni. Tehát történetileg is igazolható az a tény, hogy ott valóban egy ilyen sírhely volt. És ugye ezt a keresztesek óta nem emelték föl ezt a márványtömböt, tehát ez egy nagyon érdekes pillanat volt így régészeti szempontból is, és megint csak azt látjuk, hogy a tudomány megerősíti a hagyományt, megerősíti azt, amit évszázadokig és évszázadok óta folyamatosan vallottak és vallanak a keresztények. Tehát ugye ott van ez a márványlap, amelyet megérintve lehet imádkozni, és hát utána egy olyan élménnyel gazdagodva távozik onnan az ember, ami megmagyarázhatatlan és fölfoghatatlan, de egy biztos, hogy ahogy kilép az ajtón, azonnal ugyanoda vágyik vissza. Tehát nyilván ezt nem lehet szavakba önteni, nem lehet úgy megmagyarázni, hogy exakt módon vagy racionálisan, de az biztos, hogy nyomot hagy, és olyan nyomot hagy, ami remélhetőleg már a hazaérkezése után is ott marad benne, és arra készteti, hogy valóban azt a keresztény életet élje, amiről a Szentföld, mint tanítás, mint ötödik evangélium tanúskodik.
És itt talán ezt a mai adást le is fogjuk zárni. Attila, köszönjük, hogy itt voltál ma este is velünk, és akkor találkozunk egy hónap múlva.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatóktól pedig elbúcsúzunk, áldott szép estét és nyugodalmas jó éjszakát kívánunk Önöknek, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zarándokszem. Koncz Attila, teológus, szakíró műsorát hallották Kolozsvárról.